Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Tematikus ESG hét van a Trend FM-en, és ehhez mi is szeretnénk csatlakozni. Úgyhogy ennek megfelelően itt van velünk a stúdióban Székely Gábor, az Autovallis csoport befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusztok!
Ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor az Autovallis csoport kapcsán elsősorban csillogó, villogó, elektromos autók, nagyon szép új szalonok, akár zöldtetővel, talán ezek azok, amik először beugranak. Most tartottatok egy befektetői napot, ahol szóba kerültek stratégiai tervek, a féléves eredményekre is kitértetek, de az iparági tendenciákról is volt egy hosszabb prezentáció. Miért volt fontos nektek ez a befektetői nap, és volt-e olyan új információ, amit meg tudtatok osztani a nyilvánossággal?
Befektetői napunk volt ezen a héten, ezzel szeretnénk hagyományt teremteni, szeretnénk ilyenkor találkozni a befektetőinkkel, intézményi befektetőkkel, tőkepiaci szakemberekkel, elemzőkkel, és a lakossági befektetőkkel is természetesen. Igazából a tavaszi befektetői napunkon közzétett kijelölt úton a megfelelő eddig is jó működő stratégiánk mentén megyünk tovább. Talán egy plusz információ volt, hogy az elkövetkező időszakban a akvizíciókra 80 milliárd forintnyi összeget szánunk. Többféle stratégia van, többféle hierarchiával, és ugye nekünk van egy növekedési stratégiánk, az üzletágainknak van saját stratégiája, az ingatlan gazdálkodásunknak van egy stratégiája, és nagyon fontos, hogy ezekkel a főbb stratégiákkal egy szinten van egy ESG stratégia is, ehhez tudjuk igazítani későbbiekben a klímakockázati és alkalmazkodási stratégiánkat, a karboncsökkentési stratégiánkat. Egyrészt ezek a stratégiák most már az ESG rendszerbe kötelezőek, másrészt meg ezeket a stratégiát össze kell tudnunk hangolni. Egyébként az ESG stratégiánk az összhangban van a zöld finanszírozási keretrendszerünkben meghatározott céljainkkal is.
A tőzsdei cégek számára milyen kötelezettségeket ró az uniós és a hazai ESG szabályozás? Ugye ezzel már évek óta behatóan foglalkoztok, valamennyi tőzsdei cégnek erre komoly figyelmet kell fordítania, hiszen folyamatosan, kötelezettségszerűen is ezeknek az ESG jelentéseknek jönnie kell. Mennyire egyszerű egyébként ezeknek a kötelezettségeknek megfelelni?
Az a helyzet, hogy folyamatosan változik a szabályozási környezet, sorra jönnek ki az új szabályozási direktívák. Az uniós ESG direktíva, ugye ez a cégeknek a fenntarthatósági jelentési direktívája, ez egyébként a magyar számviteli törvényben jelent meg. Ez alapján a következő évben, tehát 2025-ben, a 2024 évről már egy integrált jelentést kell mindenkinek közzétennie. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi jelentésének a vezetőségi jelentésében kell szerepelnie. A jelenlegi szabályozás szerint ezt ugyanúgy be kell tegelni, ezt auditáltatni kell. Ennek az a jelentősége, hogy ezek az adatok innentől kezdve összehasonlíthatóak, standardizálhatóak, akár a robotok is föl tudják dolgozni ezeket az ESG adatokat, sokkal könnyebben összehasonlíthatóak lesznek a cégek ESG szempontból is, és akár egy ilyen automatikus ratinget is minden egyes szereplő, akár a Bloomberg meg tud oldani. Ehhez kapcsolódik még közvetett módon az EU taxonómia jelentés, ezt már 2022-ben minden tőzsdei cégnek ki kellett volna tennie. Ebben pedig a társaságok, célcsoportok tevékenységét kell megvizsgálni, az hogy kapcsolódik, hogy illeszthető az uniós környezetvédelmi célokhoz. Egyébként ez a finanszírozás szempontjából nagyon fontos, tehát hogyha most valaki már hitelt akar fölvenni, akkor készüljön egy olyan kérdéssorra, amiben ilyen kérdésekre is válaszolnia kell.
Milyen dolgokkal kell most foglalkozni az ESG elvárások mentén történő működéshez és a jelentés készítéshez? Minden napokban hogy kell elképzelni, hogy néz ki egy ESG szakember munkája az Autovallisnál?
Nagyon fontos változás volt idén, megjelent a hazai ESG törvény, annak már megjelentek a részletszabályozásai is. Ez külön plusz kötelezettségeket teremtett. Jövő év június 30-áig egy digitális platformra föl kell tölteni ESG információkat. Ezek ezt követően közhitelessé válnak, ezeket egy megfelelő minősítéssel rendelkező hitelesítőnek le kell hitelesítenie, és ez különbözik az uniós fenntarthatósági jelentéstől. Ez inkább a környezeti és ESG kockázatoknak a struktúrált vizsgálatára koncentrál, illetve a beszállítói lánc auditra. És ez azért fontos, mert hogyha egy bármilyen kis cég és egy nagyobb cégnek beszállítója szembe jött vele ez a törvény egyes szám mellékletében lévő 150 kérdésből álló kérdéssor, plusz az elkövetkező években jelenleg 250 millió forint, aztán ez teljesen 10 millióig kihelyezni szánt hitelhez egy hasonló kérdéssort fognak a bankok előhozni, és akkor érdemes ezeket a kérdéseket nézegetni és foglalkozni vele akár a legkisebb cégeknek is, mert sokkal gyorsabban tudnak végezni egy hitelezési folyamattal, hogy ezekre a kérdésekre fölkészülnek. Tehát hogy néz ki a hétköznapi életbe, amikor az ember az ESG-vel foglalkozik egy cégcsoportban? Ugye nekünk most már több mint 30 cégünk van, minden egyes lánycégtől, minden egyes tevékenységünkről be kell kérnünk a nem pénzügyi adatokat. Ez elképesztő mennyiségű információ. Nagyjából azt mondhatom, hogy az ESG rendszer egy hatalmas adatvámpír, és erre még kiforrott információs, illetve számítástechnikai vagy szoftveres megoldások vannak, de még igazából most alakulnak ki. Tehát jelen pillanatban szerintem legtöbb helyen ezt Excel táblázatos adatgyűjtéssel oldják meg, és itt fölmerül az a kérdés, hogyha ezeket az adatokat egyébként auditáltatni kell, ezeknek az adatoknak 100%-osan megbízhatónak kell lenni. És ez kinek a felelőssége? A cégcsoporton belül ez most a számvitelhez tartozik, a controllinghoz tartozik, vagy az ügyvitelhez tartozik, vagy az ESG szakemberekhez tartozik, tehát ezt is mindenkinek el kell dönteni a saját életében, hogy hogy fogja ezt megoldani. És amikor a magyar ESG törvény szerinti adatok fölkerülnek arra a digitális platformra és közhitelessé válnak, akkor ha ez mondjuk nincs leszabályozva egy cégben, addig az első számú vezető felelős ezeknek az adatoknak a hitelességéért. Ugye erre érdemes figyelni.
Nekem volt egy félelmem, hogy az ESG igazgató az, aki felelős lehet ezekért.
Ez a belső szabályozásnak a kérdése. Egyébként mindenkinek ki kellett jelölni a környezeti kockázatokért felelős személyt. Ez nálunk egyébként én vagyok.
Az ESG minősítés vagy ESG rating az miért fontos a cégek szempontjából? Milyen előnyökkel jár egy cég számára, hogyha jobb ESG minősítést kap, mint mások?
Körülbelül 2 éve foglalkozunk ennek a ESG ratingnek a kérdésével. Nincs még ESG ratingünk. Megnéztük, hogy az autókereskedelmi és a mobilitási szolgáltatási piacban mi a gyakorlat. Hát gyakorlatilag zéro. Nem nagyon találkoztunk olyan versenytársunkkal, akinek van ESG ratingje, sőt, nagyon-nagyon sok versenytársunknak minimális az ESG aktivitása. Ez annak köszönhet, hogy a legtöbben nem nyilvánosan működő részvénytársaságként működnek. És olyat is találtunk, hogy fura módon nincs ESG jelentése, de valamilyen ESG ratingje meg volt. Teljesen vegyes a kép, ugyanis van olyan ESG rating, hogy megvizsgálja a ratinget készítő társaság, hogy milyen információk érhetőek a társaságról az online világban, a saját weblapján, a híreiben, stb. És ez alapján határozzák meg, hogy mennyire felel meg az ESG elvárásoknak az adott cég. Nekünk az a tervünk, hogy jövőre elkészül egy ESG ratingünk. Ez már azért is lehet egy reális cél, mert hogyha taggelve kell kiadni ezt a fenntartósági jelentést, akkor egyébként ezt viszonylag könnyen meg tudják oldani a rating társaságok. Számunkra az volt ideig a probléma, hogy nem volt egységes, és most sem egységes az ESG rating. A módszertana, a jelölése, és egyébként azt is tapasztaltuk, hogy az egyes alapkezelők saját belső ESG ratinget használnak, megnézik, milyen adatok érhetőek el az adott cégről, és a portfólióban lévő társaságokról egy ilyen belső ESG ratinget hoz meg. Mindenkinek megvan a saját belső elvárási szintje, hogy milyen cégeket tarthat benn, akár már rövid távon is a portfóliójában. Ezért is nagyon fontos egyébként az ESG kérdés befektetői szempontból.
Számos botrány is kísért azért az ESG történetét az elmúlt években, ugye gondolhatunk a greenwashing-gal kapcsolatos vádakra többek között. Te hogy látod, hogy az ESG az erősödni fog a következő években, vagy ez csak egy hype, ami ugyanúgy lecseng, mint a tőkepiacokon előfordult korábbi hype-ok?
ESG az velünk fog maradni. Nagyon fontos, hogy egy olyan rendszert ad mindenkinek a kezébe, ahol meg tudja mutatni a nem pénzügyi performanszét a befektetőinek, az ügyfeleinek, akár a megrendelőinek. Ez egy rendszer, ami mérhetővé teszi, hogy milyen hatással vagyunk a környezetünkre, a társadalmunkra, a munkavállalóinkra. És nagyon érdekes, hogy most már nem csak greenwashingról van szó, hanem brownwashingról is. Vannak olyan alapok, akik egyébként az általuk kezelt eszközök bőven kielégítenék a zöld minősítést, de azt látják, hogy akkor a adminisztrációs teher tró rájuk, hogy inkább ők nem zöldnek mutatják magukat, és akkor ez a szituáció az, amikor brownwashingról van szó. Én azt gondolom, hogy tényleg úgy néz ki ez az egész ESG, meg mentsük meg a földet, hogy tényleg egy hajóba utazunk, és az ESG ez a merülő vonal, hogy hol tart ez a hajó most? Merül egyáltalán? Nem merül? Ugye van, aki szkeptikus, és azt mondja, hogy nincs semmi látnivaló. Csináljuk úgy, ahogy eddig. Persze azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy ennek a hozzáállásnak semmi értelme nincs. Van, aki már méri a hatását, van, aki erre a hajóra még lyukokat fúr, más még a vizet meri be, más a vizet meri ki. Tehát, hogy egy közös hajóban utazunk, és kellenek a mérőpontok, mert anélkül nem tudjuk, hogy hol tartunk. Egyébként nagyon érdekes, hogyha valaki akár otthon vagy a cégben elkezdik figyelni mondjuk az energiafogyasztásokat, nem csinálnak semmit, csak mérik. Általában ez 5-10% csökkenést okoz. Anélkül, hogy bármilyen energetikai hatékonyságot javító beruházást hajtottak volna végre. Én azt gondolom, hogy az ESG velünk marad, és enélkül, a rendszer nélkül a kapitalizmus szabályai gyakorlatilag fölzabálják a bolygót. Nagyon egyszerű, jó üzletet kell csinálni a környezetvédelemből, a fenntartható gazdaságból, a klímavédelemből, és akkor van esélyünk arra, hogy kimozduljunk abból a szituációban, amiben most vagyunk.
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy milyen előnyök származhatnak egyrészt az üzleti életben, másrészt pedig van ennek egy tőkepiaci vetülete is, hogy viszonyulnak a befektetők egy olyan céghez, amelyik ezeket az ESG szempontokat bizonyítottan jobban, hatékonyabban érvényesíti.
A legfiatalabb generációnak fontos, hogy ő milyen munkahelyre fog elmenni dolgozni, hogy viszonyul az a cég az ESG-nek a három betűjéhez. Ugye nagyon sokszor a klímáról, a zöld beruházásokról, a széndioxid csökkentésről beszélünk, amikor ESG-ről van szó, és hát közben ugye van a social és a governance rész. Egyébként az ESG ratingben ez a két betű sokkal nagyobb százalékban számít, mint maga a környezet HR elemei vannak. Visszaköszön a mi stratégiánkban is, gyakorlatilag az 5 fókuszponton közül csak az egyik a környezet, a többi inkább a munkavállalóinkra, az üzleti életnek az etikai aspektusára, és a versenysemlegességre történő figyelésre szól. Tehát az ESG stratégiánkban 5 fókuszpontot határoztunk meg, éghajlatváltozás, saját munkaerő, fogyasztók és végfelhasználók, üzleti magatartás és végül városi mobilitási szolgáltatások. Sokan azt gondolják, hogy bullshit generátorra készülnek ezek a dolgok, de hogyha ezt valaki tényleg meggyőződésből csinálja, nálunk egyébként pont ezen a héten egy, most már lassan már 2000 munkavállalónk között, és a 80%-a kitöltötte, készült egy elégedettségi felmérés. Ez alapján tudunk olyan lépéseket tenni, hogy a munkavállalóink azt érezhessék, hogy ez egy jó munkahely. Számunkra ez fontos. Milyen lépéseket tesz annak érdekében egy menedzsment, hogy a munkavállalók jobban érezzék magukat, jobb munkakörnyezetet tudjanak létesíteni, és talán még nehezebben fogható meg, hogy egy cégnek az irányítása mennyire átlátható, mennyire transzparens, hogy jelennek meg benne egyébként az ESG szempontok is, és ezt talán a legnehezebb megmutatni, és erre nagyon jó az ESG rendszer, hogyha ezt valaki tényleg nagyon érdekli, akkor meg tudja azt nézni, hogy nagyon tetszik ez a társaság, nagyon sok egyrészennyire eső nyereséget termelnek, de engem érdekel, hogy milyen társadalmi szerepvállalás, milyen céljaik vannak, és hogy irányítják ezt a céget. Tehát egy vállalati kultúrában a cég irányításnak a módja, a folyamatai, ezek nagyon-nagyon jellemzőek arra, hogy egy adott társaság hol tart a értékteremtésben. A központban jelenleg 70-en vagyunk, meg kellett tanulnunk a növekedésnek ezt az aspektusát is kezelni, és több olyan belső projektünk van, ami a növekedésből eredő, akár irányítási, akár HR kérdéseket megfelelően tudja kezelni. Természetesen, amikor akvirálás után milyen gyorsan tudunk integrálni egy új céget, a vállalatvezetése hogy tud erre fölkészülni, hogy az ESG-ből ez a G rész, ez nagyon-nagyon fontos, és ebbe is nagyon sok előrelépésünk volt. Az egyik ilyen dolog, hogy egy cég milyen szinten kezeli a kockázatait. Egyébként, hogyha ezek különösképpen nem foglalkoznak, akkor az adott igazgatóságnak a full felelőssége. De hogyha van ehhez egy szervezete, egy belső szabályozottsága, egy éves munkaprogram, és ez kívülről is látható, hogy milyen kockázatokra figyelnek, milyen kockázatokat vizsgálnak, milyen lépéseket tesznek, akár a környezeti kockázatok, pénzügyi kockázatok, vagy működési kockázatok kezelésére, ez megint egy magasabb szint egy cég életébe.
az akvizíciók továbbra is fontos szerepet játszanak a vállalat stratégiájában. Hogyan veszitek figyelembe az ESG szempontokat az akvizíciós tevékenységetek során?
Hát az eddigi pénzügyi, jogi, HR témakörök mellé természetesen bekerül az ESG is. Ennek persze több aspektusa van, és minden terület érinti az ESG-t, csak hogyha konkrétan meg van fogalmazva, akkor könnyebb összegyűjteni az adatokat. Tehát egyik fontos aspektusa egy akvizíciónak, hogy a átvilágítás során konkrét ESG kérdéseink vannak. Ez kitérhet az energiamenedzsmentre, a szén-dioxid kibocsátás mérése, stb. Azért azt nyugodtan lehet feltételezni, hogy egy kisebb cég esetében gyakorlatilag nem sok információt kapunk, de hogyha nem úgy kérdezzük meg, hogy na most milyen a ESG aktivitásotok van, hanem foglalkoztak energiamenedzsmenttel, voltak-e energiahatékonyságot javító beruházásaitok, milyen HR lépéseket tettetek, hogy jobban érezzék magukat mondjuk a munkavállalóitok, stb. Akkor mégis előkerülnek ezek a kérdések. Már csak azért is érdemes a ESG szempontból is megvizsgálni a cégeket, mert az integrációs folyamat során, hogyha gyakorlatilag nulláról indulna egy cég, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy diszkont tényező egy cég értékében. Hogyha te nem foglalkozol az ESG-vel, akkor a te céget kevesebbet ér, mert hogyha van egy vevő, akkor neki egy nagyobb szereplő a piacon, és neki integrálnia kell téged a saját ESG rendszerében, és ez sokkal több munkával jár, akkor gyakorlatilag ez egy ilyen diszkont tényezőként jön elő, és akkor itt lehet azt mondani, hogyha valakinek fejlett ESG aktivitása van a cégében, akkor a cége többet ér.
Nagyon érdekes aspektusokat hallottunk, mind fenntarthatósági, mind tőkepiaci vállalatértékelési szempontból. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba a tematikus ESG hetünk keretében. Széke Gábor az Autovallis csoport befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója volt a vendégünk. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.